egy nap alatt 2 sztrókot kapott. Fél éven belül 5 sztrókot kapott. 5-öt. És egy nap 2-t kapott egymás után. És amikor kivették a mentőből, megvizsgálták, ő nevetett. Az orvos meg ilyen rémült arccal nézte őt, hogy mi történik. 2 sztrókja volt. Elvileg már nem kéne éljen. És ő nevetett. De az igazság az, hogy egy kicsit kínos az éjszakai álomról beszélni, mert újból egy paráználmat kaptam, és azon tűnődtem, hogy miért van az, hogy ennyit kell beszéljek a paráznaságról. És azt érettem meg, hogy legfőképp azért, mert abban vagyok hiteles. Lehet, hogy amit mondhatok a mindenható Istenről, akár Krisztusról, abban még mindig nem vagyok annyira hiteles, mint a paráznaságban, amit műveltem egész életemben. De kívánok úgy létezni ezen a földön, hogy nincs semmi veszítenivalóm, nem akarom megvédeni az imidzsemet, nem akarok semmit sem megvédeni, ami voltam, sőt, ellenkezőleg. Kívánok mindentől megszabadulni, ami valaha voltam, mielőtt az Úr Jézus rám talált. Ezért hát beszélek a paráznaságról, mindenről, amit megértettem a paráznasággal kapcsolatosan, mert meggyőződésem, hogy ez az egyik legerőteljesebb bűn, ami megkötözi az embereket. Úgy a férfiakat, mint nőket. És miért is beszélne olyan valaki a paráznaságról, aki azt nem követte, nem is művelte soha? Sem lelki, sem testi értelemben. Teljesen rendben van az, hogy az Úristen az ilyen kijelentéseket egy olyannak adja, aki a paráznasággal volt megkötözve legfőképp, és nem egy olyannak, aki csak érintőlegesen beszél arról a Biblia szerint. Az éjszaka azt álmodtam, hogy egy női ismerősöm elcsábított, aki mellesleg hallgatja is a kiáltószót, és tudtam ebben az álomban, hogy ő egy örömlány. Gazdag emberek örömszerzésének az eszköze. Egy eszköz, egy tárgy gazdag emberek számára, akit ők használnak kedvük szerint, és meg is fizetnek. És én követtem ezt a női személyt, egy luxus autóval ment az úton, és azt láttam, hogy egy ilyen föld alatti úton megy, tehát a föld belseje irányába megy az autóval, bemegy egy ilyen alagútba is, megy lefele. Egy ilyen föld alatti világba megy az autójával, ami eléggé beszédes, ugye, hogy az angol úgy mondja, hogy underground, tehát föld alatti tevékenység, föld alatti dolgok, ugye. Beszélnek arról, hogy nagyon sok gonoszság, ugye a pokolból, a föld alól jön fel. A boszorkánykonyha, ugye, a föld alatt van. És tudtam, hogy ennek a női személynek van egy olyan párja, akinek ő csak arra kell, hogy paráználkodjon vele, és megfizeti őt. Jól megfizeti őt. Rengeteg pénzt kap. Ugyanakkor ez a női személy a szívében hozzám ragaszkodott. És hát úgy történt, hogy egy, nem tudom ez hol volt már, egy szobában találtam magam az ágyban, bejött a szobában, és tudtam, hogy ez a férfi elment, aki őt úgy használja, mint egy tárgyat, az örömszerzés eszközeként. És ez a női személy befeküdt az ágyamba, és elcsábított engem. És megtörtént a paráznaság. Még mielőtt rátérnék a következő álomra, elmondanám azt, amit megértettem erről az álomról. A legeslegfontosabb az a kijelentése a mindenható Istennek, hogy aki paráznával egyesül, ő is paráznává válik. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki paráznanőt vesz el, ő is paráználkodik. Ő is paráznává válik. Sőt, az Ószövetségben az van megírva, hogyha valaki tisztátalannal, paráznával érintkezik, ő is tisztátalanná válik. És az elmúlt időszakban sokat beszéltem erről, a dologról, hogy hogyan kerül be a paráznaság egy családba, egy házba, és hogyan fertőzi meg a család többi tagját, és mi annak a következménye, konkrétan halál. Tehát a halálba visz a paráznaság. Azonban ugyanez igaz az egyházra is. Hogyha valaki beviszi a paráznaságot az egyházba, tehát Isten gyermekei közé, a többieket is megfertőzi azzal, a paráznasággal. Legyen az lelki paráznaság, vagy testi paráznaság. Hogy miért beszélek én erről, miért én beszélek erről? Azért, mert én ebben jártas vagyok. Én elkövettem, úgy fizikailag, mint lelkileg. Tehát megfertőzhettem egykori páromat annak idején a paráznaság bűnével. És az, hogy ő milyen volt, hogy ő mennyire volt tiszta, tudom, hogy nem szolgál mentségemül. Ugyanis mindenkinek a maga dolgaival kell elszámolnia. Az utolsó napon, lelki értelemben úgy szintén, amikor miután Isten engemet megmentett, és újból visszamentem a paráznaságba, azáltal én nem csak magamat tettem paráznává, hanem az én új családomat is, akik lélekben, úgymond az én testvéreim voltak. Őket is megfertőztem a paráznaság bűnével. És ez nyilván történt úgy is, hogy olyan tanokat hirdettem, amelyek nem Istentől vannak, vagy nincsen köze az ő szavához. Azáltal ugye megfertőztem az új családomat. Vagy pedig egyáltalán azáltal, hogy paráznaságba estem. Én már abból a szellemiségből beszéltem. És még ha igaz is volt, amit mondtam, nem mindegy, hogy az ember lélekből beszél, a Krisztus lelkéből beszél, vagy pedig testből beszél. Nagyon örültem a Zsófi bizonságának, amit feltett az internetre tegnap, mert ő is elmondta tisztán, által is felhívta mindenható Isten a figyelmünket arra, hogy nem mindegy, hogy az ő dolgairól hogyan beszélünk. Testből, egóból, vagányságból, vagy pedig lélek által, az ő lelk által. Hisz meg van írva, hogy nem is kell mi gondolkozunk azon, mit fogunk mondani, mert úgy sem mi fogunk beszélni, hanem atyánk lelke fog szólni mi általunk. Amennyiben ez így van, hogy Istennek a lelke szól mi általunk, és mi, mondjam azt, egóból szólunk, paráznaságból szólunk, testi vagy lelki paráznaságból szólunk, akkor hazugsággá változtatjuk az igazságot. Tehát csak az, hogy valaki felolvas a Bibliából, vagy arról beszél, amit olvasott a Bibliából, az önmagában nem válik igazsággá. Ami le van írva, az igaz, de attól még lehet hazugság. Azáltal, hogy egy olyan ember beszél arról, aki paráznaságban van, akár lelki, akár testi értelemben. Így lehet megtaposni Isten is az Úr Jézus nevét, hazuggá tenni azt az igazságot, amely arra adatott, hogy az emberek megmeneküljenek általa. És így válik igazza az is, amit mond Jézus, hogy ez a nép a szájával közelget hozzám, a szájával dicsér engem, de a szíve távol van tőlem. Tehát fontos, hogy a szájunkkal megvalljuk azt, amit Isten tesz, ami életünkben, legyen az bármi, legyen bűnvallás, vagy megértés, vagy kijelentés. Tehát szükséges, mert a megvallás által tisztul az embernek a lelke, szabadul meg az ő lelke. Azonban nem mindegy, hogy testből beszélünk, vagy pedig lélek által szólunk, Isten lelke által szólunk. Ahogy mondhatta egy kedves bizonságtevő által a mindenható Isten, szaggassátok meg a szíveteket. Fontos megszagadni a szívünket. Legyen puha, az igazság tudjon teljesen úrrá lenni azon, mert a kemény szívet az igazság nem tudja betölteni. Isten szava nem tudja betölteni. A másik dolog, ez a női személy jelképezte az egyházat, a két szívű egyházat. Azt az egyházat, amely szereti a földieket is, a földi kincseket, az anyagiakat, a földi létet kívánja építeni, de Istenhez is ragaszkodna. Tehát két szívűségben van, hogy mondja Illés, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Meddig akartok szolgálni a mammonnak, a földieknek, az anyagiaknak és Istennek is? Még meddig köttök kompromisszumot a kettő között? Hisz azt mondja Jézus, hogyha keressük először a mennyek országát és Isten igazságát, amire szükségünk van itt a Földön, az nekünk megadatik. Nem is biztos, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy vegyünk egy új autót például, vagy egy új eszközt, szerszámgépet. Lehet, hogy némelyeknek, lehet, hogy nekem is arra van szükségem, hogy börtönbe kerüljek. A test indulata miatt, a testiség miatt. Ki tudhatja, hogy neki mire van szüksége? És honnan tudhatja, hogy neki mire van szüksége? Ahhoz, hogy a lelke megmeneküljön. Mi az Úristent kívánság automatának használjuk. Sokszor. Most, hogy hozzáfordultunk, tartozik ő nekünk azzal, hogy kielégíti a mi földi kívánságainkat, és megad nekünk mindent, amit kívánunk tőle. De Jézus nem egy ilyen Istenről beszél, hanem egy olyanról, aki megengedi az üldöztetést is, akár az éhezést is, ha szükség van arra, akár a nyomorúságot is megengedi, annak érdekében, hogy a lelkünk megszabaduljon, megtisztuljon. Wurmbrandéknak a börtönben megengedte a nyomorúságot. Szinte meg is halt. Volt már a 4. szobában, annét senki nem jött ki élve, de Isten kioszt annét is. Tehát a szükségletünk, azt akarom mondani, hogy Isten szerint nem biztos, hogy az, mint a modern, vallásos szellemiség szerint. Nem biztos, hogy Isten azt gondolja, hogy nekem egy új autóra van szükségem, egy új házastársra, egy új használati cikkre, egy új házra, vagy bármire. Lehet, hogy azt látja, hogy annyira testi vagyok, hogy fájdalomra van szükségem, akár derékfájásra, akár egy betegségre, és azt fogja megadni. Persze, amire szükség van a testnek ahhoz, hogy éljen, létezzen, azt is megadja. De Isten számára a lélek a fontos. A lelket menti ő meg, nem a testet. Az örökké valóságra, az örök életre. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha te kezed bűnre visz téged, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint épp testtel, két kézzel, a gyehenna tűzire vettetned, hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik. Hogyha a lábad botránkozhat meg téged, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked fél lábbal csonkán bemenned az életre, mint épp testtel a gyehenna tűzire vettetned, hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik. Ha te szemed, a szemeit megbotránkoztanak téged, olyan dolgot nézel, amit nem kéne nézni egyáltalán, ami megfertőz téged, vágy ki és dobd el magadtól, mert jobb neked fél szemmel vagy csonkán bemenned az életre, mint épp testtel a gyehenna tűzire vettetned, hol az ő férgök meg nem hal, tűzök el nem aluszik. Tehát Isten szükség szerint megengedheti a betegséget. Persze ő nem ezt akarta, ő nem ezt akarja. Ő azt akarja, hogy lássuk meg a bűneinket, hogy ő megvizsgálja a szívünket, szembesítsen mindennel, ami ott rejtve van a mi szívünkben, hozzon fel mindent, és tisztítson meg, és helyezze bele a szívünkbe az ő szavának szeretetét. És akkor az egészségünk is megmaradhat, a testi egészségünk is, használhatjuk arra, hogy hirdessük az ő dicsőségét. Tehát ő nem akarja, hogy szenvedjünk, de azt hangsúlyozza Jézus, hogy ha szenvednünk kell, a testnek szenvednie kell ahhoz, hogy a lélek valamiképp megmeneküljön, ne vesszen el, akkor megéri. Szenvedése is megéri. Annak a fiatalembernek, akiről beszéltem, azért kellett meghalnia, mert ő egyértelműen döntött az evilág szeretete mellett, a pénz mellett, a paráznaság mellett. A felesége pedig döntött az élet mellett, Isten mellett, és volt két gyermekük. És Isten nem engedte, hogy az a férfi minden nap bevigye a bűnt a házba, a családjába, és megfertőzze vele a feleségét, csak két gyermekét. Ezért gonosz lelket bocsátott arra a férfira, aki felakasztotta magát. Velem egy idős volt. Én is lehettem volna. Én sem voltam jobb, szerintem, mint ő. Én is ugyanazt érdemeltem volna. Az, hogy még élek, ez nem az én érdemem, nem az én jóságom. Istenek a jóság az ő kegyelme. Az, hogy most erről beszélek, ez is az ő kegyelme. Magamért beszélek elsősorban, és mindazokért, akik hallják ezt a felvételt, és túlságosan, könnyelműen gondolkodnak, akár a testi, akár a lelki paráznaságról. Halálba visz, akár gyilkosságba, akár öngyilkosságba visz a paráznaság. Úgy a testi, mint a lelki. Én a halál fia voltam. Talán már nem is élnék, ha nem hallom meg, az Úr Jézus életre hívó szavát, talán már nem is élnék. Vannak némelyek a hallgatók között, akiket Isten az öngyilkosság küszöbéről mentett meg. Vajon mi fog történni, hogyha némelyek, úgymond kiesnek, elhagyják ezt az utat, és visszamennek a régibe? Hogyha a régi őket az öngyilkosság küszöbére vitte, akkor mekkora az esélyük a hosszú életre itt a Földön, ha visszamennek a régibe? A régi életvitelbe, a régi szokásokba, a régi mindenbe. És Isten kegyelmes, mert megtehetni azt, hogy sorozatba ad nekem ilyen álmokat, ilyen parázna álmokat, azáltal szembesítve engemet és mindenkit, aki hallja azokat a felviteleket a paráznaság bűnével. De azáltal csak megtörnénk is. Lehet, hogy annyira megszomorodnánk, hogy elfordulnánk erről az útról. Azonban nem ezt teszi, mint tudjátok. Adja a dicsőséges álmokat, a szép álmokat is, a tanító álmokat, és közben adja az ilyen figyelmeztető álmokat a paráznaságról, hogy vigyázz, mert még testben vagy. Nehogy elbízd magad. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A test megtesz mindent, hogy visszavegye az irányítást. Főképp, hogyha egy bizonságtevő paráználkodik, akár lelkileg, akár testileg, nem csak magát fertőzi meg, hanem a többi bizonságtevőt is. Mert ő már abból a szellemiségből szól, azzal a lelkülettel szól. Hiába, hogy a szavak igazat mondanak, betűk szerint, szótagok szerint, de a lelkület, amiből szól, az parázna, és terjed a parázna lelkület. Én bele sem merek gondolni abba, hogy mi történik. Sok ilyen felekezetben, gyülekezetben, ahol titkos bűnök vannak, amiről nem beszélnek, hisz mit is beszélnének. A pásztor beszél, és mindenki más hallgat. Vezényszóra feláll, majd leül. Azt mondja, hogy amen, meg halleluja. És közben titkos bűnök vannak, amelyek elszakítják őket Istentől, és nem teszik lehetővé azt, hogy ők is beszéljenek. Úgy, ahogy meg van írva. Mert Pál apostol nem azt mondja, hogyha összegyűltök, akkor valaki tanítson, és az összes többi tapsoljon, meg ammenezzen, hanem azt mondja, hogy ha találkoztok, akkor mindenkinek legyen kijelentése, példabeszéde, magyarázata, zsoltára, éneke, és minden épülésre legyen, és azáltal nyilvánvalóvá válik, hogy kiben milyen lélek van. Azért szükséges, hogy mindenki beszéljen, aki kapott valamit Istentől, hogy azáltal ő is mire tessen meg. Én, hogyha nem beszéltem volna, a testiség miatt, amiből Isten engemet kihozott, és amivel visszaestem, ha nem beszéltem volna, akkor talán visszaragadtam volna a testiségbe, visszamentem a világba. De mivel, hogy beszéltem, gyötört engemet az, hogy én olyan dolgokról beszélek, amiben élet van, feltámadás van, gyógyulás van, és azt én parázna szívvel kell megtegyem, mint képmutató. És gyötört kaptam ilyen. Akkoriban kaptam ilyen álmokat. De azok már ilyen gyötrő álmok voltak. Egy alkalommal pedig azt láttam, hogy az egyik nő, akivel paráználkodtam, vele voltam, és még egy másik nővel is, összesen kettővel. És a testnek nagyon jó volt. Egy hatalmas villanás történt, és tudtam, hogy abban a momentumban Isten magához vette az ő gyermekeit, felemelt az ő gyermekeit. Én pedig ott maradtam, a paráznaságban, a testiségben. És tudtam, hogy elkezdődött a zombi világ, a zombi apokalipszis, a biorobotok világa, és én ott maradtam, mert a szívemben, a lelkemben paráznaság volt. Ezért le kellett számoljak a bűnnel, meg kellett valljam, kellett arról beszéljek, annak a következményéről. És teljesen igazságos, hogy erre a célra Istenem egy olyan embert használ, aki teljesen tiszta, hanem egy olyan, aki megvolt, vagy meg van kötözve ezzel a bűnnel. Mert azáltal, hogy erről beszél, azáltal ő is tisztul. Mert azok a szavak, amiket mondok én kifelé, engemet is megvizsgálnak. Engemet is átvilágítanak. A lélek készen volt annak idején is, de a testem erőtlen volt, sőt a test erős volt a bűn irányába, és így voltunk ezzel valamennyien az út elején, és meggyőződésem, hogy az én paráznaságom által más is, úgymond, barátja maradt a paráznaságnak, vagy meg lett kísértve a paráznaság bűnével. Emlékszem egy alkalommal, az Úristen még amiatt is adott egy elég kemény rémálmot kedves barátomnak, hogy én Nem, hogy paráználkodtam volna, vagyis nem paráználkodtam sem testileg, hanem lelkileg sem különösebben, csak éppen olyan dolgokkal foglalkoztam, amivel nem kellett foglalkozzak. Technikai dolgokkal, amire nem volt szükségem. És másnap a barátom hívott telefonon félve, hogy olyan csúnya álmot kapott velem. Durva álmot. És azt kellett mondjam, hogy bocsásson meg nekem, mert miattam kapta. Amiatt, hogy én nem vettem észre, vagy nem akartam észrevenni, hogy Isten szólít engem, hogy ne azzal foglalkozzak, amivel foglalkozok. Mert arra nincsen semmi szükség. Ez is paráznaság volt, mert kizökkentett a lelkiekből, a lelki dolgokból. És Isten megmutatta, hogy hogyan fertőzöm meg az én barátaimat, hogyha én azt csinálom, amit csinálok. Tehát úgy igazából most mondhatnám azt, hogy ki volt az a nő, női személy, akivel paráználkodtam éjjel. Akár te is lettél a női személy, vagyis akadt lesz a felvételt. De talán nincs értelme erről beszélni. A lényeget elmondtam. És ez az én részemről legfőképp rólam szól. Ha valaki magára ismer, az jó. Annak örvendek. De ez legfőképp rólam szól. Hogyha én kétfelé sántikálok, akár testi paráznaságot követek el, vagy akár lelkiértelemben, hogy olyan dolgokkal foglalkozok, amivel nem kéne foglalkozzak, azáltal nem csak magamat fertőzöm meg, hanem azt is, aki az én barátom, aki hallgatja az én szavamat. A félreértésnek a lényege az, hogy az emberek nem ismerik meg, nem ismerték meg Jézus szavait, és azt gondolják, hogy Isten őket arra hívja, Jézus által itt a földön jól éljenek, bővölködjenek mindenben, gazdagságban éljenek, és adjanak meg a testnek mindent, amit kér tőlük. Egyszerűen nem akarjuk felfogni, hogy Isten konkrétan visszahív minket ő hozzá, az ő házába, a tökéletességbe. Ezért úgy kéne éljünk, hogy bármikor hív minket a mindenható Isten. Bármikor eljön az utolsó óra számunkra, tudjunk békességgel távozni, örömmel, jókedvel távozni, hogy állandóan virasszunk, világítsunk. Ezt mondja Jézus, hogy éljünk úgy, hogyha ebben az órában, még ebben az órában eljön, értünk az Úr Jézus, hogy hazavigyen, akár testi halál által, vagy bármilyen más módon, hogy Isten magához veszi az ő gyermekeit, mint például Illést, vagy Énok prófétát, vagy Jézust, úgy is történhet. Meggyőződésem, hogy ilyen történik ma is. Legfőképp olyan emberekkel, akik a világnak már semmit nem jelentenek. Talán halítalanok, egyedül vannak. Eltűnhetnek, teljesen biztos. Tehát úgy kéne éljünk, hogy akár ebben az órában is, ha érzem azt, hogy nyomást érzek a mellkasomon, a szívem vacakol, talán meg is fog állni. Én tudjak örülni, teljes békességben lenni, hogy talán most az Atya engemet hazavész, de teljesen biztos, hogy nem lesz semmi öröm, hogyha a szívem megáll, hogyha a paráznaság van benne, az én lelkemben, akár testi, akár lelki paráznaság. Nem fogok tudni távozni. A lelkem nem fog tudni szabadon távozni, mert ahhoz teljesen tiszta kéne legyen az én lelkem. Meg kéne őrizzem a szívem tisztaságát. Ezt mondja mindenható Isten, hogy mindennél fontosabb a mi szívünk, a szívünk állapota. Egy barátomnak a nagyapja, aki egy eléggé népszerű ember volt, tanárember, karizmatikus ember, őt is Isten megérintette és elhívta erre az útra. És ő beszélt is a családjának Isten dolgairól. Nem állt be semmilyen vallásba, katolikus volt. Akkoriban még a papbácsival jól kijöttek, jól egyeztek. Az egy olyan papbácsi volt, hogy tényleg Isten embere volt. Ketten beszélgettek állandóan Isten dolgairól. És amikor a papbácsi az öreg otthonba került, ő is elhagyta családját, és bevitette magát az öreg otthonba, hogy ott éljen, együtt legyenek az ő barátjával, akivel Isten dolgairól beszélgettek egyfolytában. Gyöngybetűkkel másolt ki a Bibliából különböző igerészeket az ő unokájának ajándékba. Az unokája mennyire értékeli ezt, vagy értékelte, nem tudom. A lényeg az, hogy ennek az embernek a menye, tehát a fiának a felesége, ő mondta el nekem egy alkalommal személyesen, hogy mielőtt távozott volna a földi létből, azt mondta neki, hogy nem, sosem gondoltam volna, hogy ilyen nagy az ára a bűnnek, hogy ekkora ára van a bűnnek. Tudtommal nem vallotta meg. Bármi lehetett, szerintem legfőképp paráznaság, mert tudjuk, hogy legtöbb férfit, legtöbb nőt mai világban az kötözi meg legjobban. Sok az étel, cukor bőségesen, nincsen kemény munka, nincsen fáradtság. Az energia felgyűl az emberbe, az erő, a hormonok is, és már is bűnbe esik az ember. A másik barátom nagymamája, aki életében kétszer feküdt össze a férjével, és sosem látták egymást mezítelenül. Neki nem volt ilyen problémája, hogy nem bírt magával, nem bírt a lába közével, mert keményen kellett dolgozni, és nem volt sok étel, mint ma. Ma sok az étel, sok a cukor, van alkohol, és minden belefér, mindent beleférhetünk. Azt mondjuk, hogy Isten sem haragszik meg, sőt, még Jézusra is példázodunk, hogy hát ő is ívott meg, mit tudom én mi. És egyszerűen csak gyűl bennünk az erő, nincsen munka, nincsen fizikai munka, bizonságtétel nincsen, igazságnak a hirdetése nincsen, a betegek meglátogatása nincsen, a nyomorultak megkeresése és segítése nincsen, nincsen semmi. Sok-sok energia bevitel, ugye, ételből, cukorból, alkoholból. Sok-sok olyan parázna kép a világhálóról, ami megfertőz minket, és az ember le kell vezesse valahol az energiáját. És akkor vagy paráznakodik, vagy önkielégítés, vagy teljes testi élvezeteket kerget. És a fertőzés azt terjed, emberek, azt terjed. A férfiről a nőre, a nőről a férfira, az egyik bizonságtevőről a másik bizonságtevőre, ha nem vagyunk tiszták, ha nincsen meg bennünk az igazság, éjség, az igazság, szomjúság, a fertőzés terjed. Még az interneten is. Egy telefonbeszélgetésben is. Volt olyan, hogy a barátom megkeresett, és elmondta, hogy mivel volt, hogy megkísértve, és teljesen megszomorodtam, hogy erről kell beszélgessünk. Két ember találkozik, elvileg mindkettő Isten gyermeke, beszélhetnék Istennek a dicsőséges dolgairól, amelyek felemelnek, és olyan dolgokról kell beszéljünk, hogy ilyen teljesen testi, földi dolgokról, meg arról, hogy testi kísértésbe esett meg ilyenek. Emberek, még meddig? Hogyan világíthatnánk mi? Hogyan lehetne világosság ebben a világban, ha Isten gyermekei így vannak? Sosem volt ekkora veszélyben a lélek. Az teljesen biztos. Ekkora jólét, meg ilyen látszatvilág. Régebb nem volt ilyen. Volt színház, de arra sem volt mindenkinek pénze. Az egyszerű parasztembernek nem volt pénze. Ő boldog volt, mert szegény volt. Akinek volt pénze, elment a színházba, és megkívánta a paráznaság képeit. A testnek a kívánságát megkívánta ő is. Ma már erre tiszta ingyen van lehetőség. Tiszta ingyen kapsz valahol wifi-t. Tiszta ingyen kapsz egy eldobott telefont. És tiszta ingyen tudod magadat fertőzni. A paráznaság képeivel. A testi jólét, a földi jólét képeivel. Utána meg aztán beszéltünk Istenről, agyból. De nem lélekből. Mert a lelkünk az el van nyomva teljes mértékben. A testi dolgokkal. A testi örömökkel. Azt hiszem, hogy ez az oka annak, hogy jobb a modern embernek nem találkozni, Isten gyermekeinek sem találkozni egymással. Mert különböző mértékben tocsognak az anyagban, a testiekben, a testi örömökben, testi élvezetekben. És aki testből beszél, az fertőzi az ő embertársát, az ő testvérét. Ennyire egyszerű a fertőzés. A minap egy kedves barátom rám írt, hogy egy olyan bizonságot hallottam, amiben arról volt szó, hogy teherbe eshetne-e, vagy szeretne teherbe esni a bizonságtevő, és magát kísérte abba a helybe. Elmondta nekem, hogy ő is elkezdett fantáziálni, hogy akkor kéne neki gyermekke, meg kéne ez, meg kéne az. Azok után, hogy megkapta a legnagyobb kincset, ajándékot Istentől, hogy ő maga gyermekké válhat. De mivel valaki ilyen testi dolgokat mondott, osztott meg az interneten, meg lett fertőzve egy másik gyermek azáltal. Pedig korábban ő is megtapasztalta sokszor, hogy mit okoz a testiség, hova is a testiség, vagy hogy hova látja az saját szemeivel, hogy hova szülik, mibe szülik bele az anyák a gyermekeiket, miben nevelik bele az anyák a gyermekeiket, és mégis meg lett kísértve, avval gondolta, hogy akkor most ő kine testileg szaporodjon, sokasodjon. Nem tudhatjuk, hogy kinek mire van szüksége. Lehet, hogy van, akinek arra van szüksége. Ezért biztos, hogy én nem fogok senkit sem beszélni arról, hogy sokasodjon, fogjon neki sokasodjon. De az biztos, hogy a bizonságtétel az elmaradt. A kijelentések, a látások, az álmok, a lelki ajándékok, a mennyei ajándékok, azok elmaradnak. És visszajön a törvény az életedbe. Ez teljesen biztos, ez meg van írva. Tehát meg lehet, Isten nem kényszerít minket arra, hogy kapjunk tőle lelki kincseket, mennyei kincseket, és azokat osszuk meg embertársainkkal. Isten erre senkit nem kényszerít. Én is, hogyha ezt kényszerből kell csináljam, abba fogom hagyni. És akkor, nem tudom, visszamegyek a testbe, elkezdek dolgozni. Volt elég kemény most ilyen újból nekifogni, mert eléggé meggyengültem, nem vagyok én már annyira erős, mint régebb. Mint férfi. De megteltem azt, hogy valakivel összekötöm az életemet, elkezdek robotolni. Vissza a törvény alá, és eltűnnek az álmok. Nincsen sem jó álom, sem dicsőséges, semmilyen keserűséges, mert ugye azért nem kellemes. A bennem lévő gyermeknek egyáltalán nem kellemes. A parázna álom egyáltalán nem kellemes. Sőt, szégyellem is maga miatta, hogy erről kell beszéljek. Isten könyörjön rajtam, nyomorult emberen. Szabadítson meg teljes mértékben a lelkemre tapadó paráznaságtól, mindenféle paráznaságtól, lelki és testi paráznaságtól egyaránt. Mert tudom, hogy milyen gyermeknek lenni. Tudom, arról beszéltem többször is, hogy mekkora szabadság, ha gyermekként, Isten gyermekeként élhetek. Nem tartozok senkinek semmivel, sem egy rendszernek, sem a román, sem a magyar, semmilyen rendszernek, sem egy vallásnak, sem egy feleségnek, sem egy férfinak, senkinek nem tartozok semmivel. Semmivel. Teljesen szabad vagyok lélek által. Sőt, amit adok, azt nem tartozásból adom, hanem ajándékba adhatom, mint Isten gyermeke, akinek vannak naponta lelki ajándékai Istentől. Nem tudom, tehát fogalmam sincs, hogy mi van előttem. Nem tudhatom. Isten látja csupán a lelkem állapotát. Lehet, hogy nekem is arra van szükségem, hogy megnősüljek. Nem tudom. Én nem igazán szeretnék, de ha az van, akkor az lesz. Akkor vissza a törvény, és akkor szépen a törvény addig pofoz, amíg széttör. De szomorú arra gondolni, hogy voltak bizonságtevők, akik gyermekként bizonságot tehettek Isten dolgairól. És gyönyörűséges volt. És az gyógyír a megsebzett szívű emberek számára, a megtört szívű emberek számára. Az Isten gyermekének a beszédei, az gyógyír mindenki számára. Ha valaki tud Istenről beszélni, lélek által, szentilekből, arról, hogy ő mit kap és mit tapasztal meg Istennel, azáltal gyógyul a világ. Hisz meg van írva, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekének megjelenését. És a tegnapi álomban azt láthattam, hogy amikor segítettünk takarni, ugye, betakarás. Gyermekként voltunk ott. Tiszta öröm, hatalmas öröm volt számunkra, hogy mi ezt csinálhatjuk. Igazi öröm volt. Tehát nem fáradtunk el. Nem esett nehezünkre. Tehát az aratásban való munka, az nem nehéz. Az könnyű. Mert Isten adja hozzá az erőt, az elhívást, az örömet, a békességet. Azonban fontos a lélek tisztasága. Annélkül nem megy. Annélkül nem fog működni. Fontos, hogy semmilyen bűn ne terhelje a lelkünket, pláne ne a paráznaság, sem testi, sem lelki értelemben. Ezért fontos megkérdezni Istentől, hogy mi választ el minket attól, hogy az ő bizonságtevői legyünk, hogy örömmel és jókedvel, mint gyermekek, tudjunk arról beszélni, hogy a mi életünk nem a földön van, hanem a tökéletességben, mennyek országában. Ezért bármikor szívesen meghalunk, hogyha arra van szükség. Engedjük elveszni a testünket, mert nincs arra szükségünk, mert tudjuk, hogy mi, hova lettünk meghívva, teremtőnk szava által. Pontosan, hogy írja Tibi, hogy elsősorban egymásért vagyunk, de még azokért is, akik hallják ezeket a szavakat, hogy senki el ne vesszen. Egymásért vagyunk is, tényleg. Én például teljes mértékben elkerültem azt a felelősséget, azt a felelősségvállalást, amit apaként vállalhattam volna. Tehát nekem sosem volt ilyen, mert én nem, korábban nem szabad voltam, hanem szabados. Azt csináltam, amit akartam. De meg kell értenem, hogy ezen az úton én felelősséggel tartozom mindenkiért. Akik hallják az én szavaimat, akikkel találkozom, minden egyes emberért, mert hogyha van bennem világosság, és azt ki tud áradni, mert nincsen bennem bűn, nincs bennem rejtett bűn, hogyha világosság kiárad belőlem, azáltal gyógyulhatnak az emberek. Esélyt kapnak arra, hogy ők is támadjanak fel. A bűn rabságából szabaduljanak meg, kapjanak új életet, új szívet, új lelket. Egy alkalommal kaptam egy olyan álmot, hogy kórházban voltam, és az orvos megvizsgált. És azt látta, hogy tehát úgy rá volt írva az arcára, hogy óriási a baj. És a nővér próbálta nekem elmondani, az asszisztens, hogy nekem milyen bajom van. És én mosolyogtam rá, és mondtam, hogy ne aggódjon egyáltalán, nyugodtan mondhatja, vagy tudom, hogy végzetes. Én mosolyogtam neki, mert én szabad voltam, teljes mértékben. Tehát tudtam, hogy azt fogja mondani, hogy az én betegségem halálos, meg fogok halni. És mondtam neki, hogy nincsen semmi gond, nyugodtan kimondhatja, nem félek a haláltól. Sőt, örömmel. Kaptam ilyen álmot is, hogy ilyen állapotban kéne én legyek. Minden Isten gyermeke ilyen állapotban kéne legyen. Hogy bármikor Isten hívja őt. Az orvos azt mondja, hogy meg fog halni, mert mit tudom én, valami végzetes betegsége van. Teljes örömmel és békességgel fogadja, hogy nincsen semmi gond. És ez megtörtént. Ibolyával megtörtént. Egymás után egy nap alatt 2 sztrókot kapott. Fél éven belül 5 sztrókot kapott. 5-öt. És egy nap 2-t kapott egymás után. És amikor kivették a mentőből, megvizsgálták, ő nevetett. Az orvos meg ilyen rémült arccal nézte őt, hogy mi történik. 2 sztrókja volt. Elvileg már nem kéne éljen. És ő nevetett. És bizonságot tett neki Istenről. Az orvosoknak, az asszisztenseknek, a kórház dolgozóknak, a pszichológusnak, a kórteremben, a betegeknek, mindenkinek bizonságot tett Istenről, arról, hogy ő nem fél meghalni. Mert tudja, hogy ő hová megy. Isten neki megmutatta. És az, hogy Isten csodát tett vele, ez teljesen nyilvánvaló volt. Azáltal megvizsgálták, hogy egymás után 2 sztrókot kapott, és nevetett. Mondta is neki az orvos, hogy neki most nem, hogy nevetnie nem kéne, hanem nem is élhetne elvileg. Ő csak nevetett. És lélek által szólt. A pszichológus megkérte, hogy beszélni neki 20 percet. És azt mondja, hogy persze én ráérek, mondta neki Ibolya. Aztán közben beszéltek 40-et vagy egy órát. De nem a pszichológus beszélt, nem Ibolya beszélt. A pszichológus hallgatta. Ő bizonságot tett Isten országáról. A pszichológus pedig megvallotta, hogy ő az ő szakmájával nem tud senkinek segíteni. De hogyha nem venné rossz néven, mostantól arról beszélne a betegeknek, amit hallott Ibolyától, hogy az ő történetét elmondaná a betegeknek. Úgy gondolja, hogy az segítene a többi betegnek is, amit hallott Ibolyától. Tehát a pszichológus, Isten gyermeke által megtudta, hogy a betegeknek mit kell mondani, ami segíthet valóságosan nekik. És Ibolya pedig csak Istenről beszélt. Az Úr Jézusról, az ő szabadításáról, a mennyek országáról. Így kéne mi éljünk, létezzünk itt a Földön, teljes szabadságban. Bármikor jön az utolsó óra, az utolsó perc, akár egy stroke által, szívinfarktus által, bármi által, a kórházban, kórházon kívül, még utolsó leletünkre is tudjunk bizonságot tenni az örök életről. Isten kedves esztendejéről, az ő megbocsátásáról, arról, hogy ő újjá tesz mindent, ha kérjük. Kivesz a lelkünkből, a szívünkből mindent, ami elválaszt minket tőle, ad nekünk egy új életet, ami már örök. Hát amikor én megkaptam az új életet, az már örök. Én örök életet kaptam, nem egy ideiglenes életet. És erről kéne beszéljen Istennek a gyermeke, folyamatosan. És erről lehet beszélni agyból is, mert az agynak is van memóriája. Az agy is emlékszik arra, hogy mi van leírva a Bibliában, és tud arról beszélni. Tud hangosan beszélni, meg halkan, meg hangsúlyozottan, meg különböző drámát alkalmazza, ugye, ott a mikrofonnal a kezében. De ez még mindig agyi beszéd, és nem lélekből van, nem Szentlélek által. Mert Szentlélek által nem szólhat senki, csak az, akiben van Szentlélek. És az, akiben a Szentlélek nincsen megbotránkoztatva. Erről elmondanék 2 álmot. Egyik álomban azt láttam, hogy a kedves szomszédomnak az édesanyja, aki már nincs a földiek között, már jó ideje, készült az ő lányához, Ausztráliába. Ott voltam a házukban is, láttam, hogy nagyon vidám, örül is, készül ott a tükör előtt is. Teljes békessége van neki. És elbocsúztam tőle, mert szerettem nagyon ezt a szomszédasszonyt, és ő is engemet. Elbocsúztam tőle, hogy ő megy a lányához Ausztráliába. Nagyon boldog volt. És most nemrég kaptam egy másik álmot, amiben már azt láttam, hogy borzalmas állapotban volt. Ez az anyuka. Ott volt a házban, és borzalmas állapotban volt. Olyan állapotban, hogy valami rosszra készült, most nem tudom, hogy öngyilkosságra, vagy valami ilyesmire. És kiszaladtam a házból valósággal, megijedtem. Kaptam ezt a 2 álmot. Ugyanaz a személy. És meg kellett értsem, hogy ebben az álomban ez az anyuka a Szent Lelket jelképezte. A Szent Lelket. Amikor ment az egyik gyermekéhez, akkor öröm volt benne. Mert talán az a gyermeke, úgy ír az illetéke, hogy Istene kedves. És a másik államban már azt láttam, hogy írja az írás, hogy megszomorodott Istennek a lelke, meg volt szomorodva. Nagyon rossz állapotban volt. Mert ha nincsen bennünk alázat, szerítség, teremtőnkkel szemben, akkor a Szentlélek megszomorodik. Nem tud akkor dolgozni általunk. Talán beszélünk mi az emlékezetünkből, amit olvastunk a Bibliából, amit hallottunk, de nem Szentlélek által. És az jóformán, hát semmit nem ér. Annyit ér, hogy az embereket bent tartja a gyülekezetben. Ennyire elég az agyi beszéd, a szellemből való beszéd. Azonban a lélek általi beszéd, amikor Szentlélekből szólunk, az behatol egészen a, ahogy mondja az írás, a csontok találkozásáig, be az emberek a szívébe, és hallja, hogy Isten szól hozzá, ami beszédünk által. Hogyha elfogadja a hívást, megmenekül, meggyógyul az ő lelke. És akkor elmondanám a második álmot, amit kaptam az éjjel. Hát az borzalmas volt. Olyan volt, mint hogyha szilveszterre készültünk volna. Szilveszterre készültünk. És tudtam, hogy nem hívtam senkit. De kezdtek megjelenni vendégek, hivatlanul. Hivatlan vendégek. És sokan jöttek, rengetegen jöttek. Ilyen régi ismerősök, meg mindenki, és mindenki bulizni akart. Mindenki jól akarta érezni magát. Szórakozni akart. Enni, inni. Tehát élni a testnek. És rengetegen voltak. A házunkban, s a házunk körül is, mindenhol. És hát, borzalmas volt. Alig vártam, hogy elmenjenek ezek a vendégek. És eszembe jutott az, hogy annak idején én csináltam ilyen bulikat, ilyen nosztalgia bulikat, ilyen táncos bulikat. Táncoltunk. Rock and roll. Odotta minden. Latin zenék, meg minden ilyen. Tengerparti reggel, meg mit tudom én mi. Tehát ilyen teljes testi karnális bulikat szerveztem. És persze egy tökéletes hely volt ez a paradonság számára. Nekem is, mások számára is. Tiszta ingyen csináltam a bulikat is. Akkor is ez így megvolt bennem, hogy nem kell nekem ezért pénz, én örömmel csinálom. Szórakozásból csinálom. Tehát ez már akkor is úgymond benne volt a fizetségem is. Tehát néha én csináltam ilyen bulikat, és nem kértem pénzt érte a tulajtól, vagy a ki volt az a helység. Pedig neki az jövedelmező volt mindenképp, amikor sokan voltak is. Volt fogyasztás. És olyan volt, mintha ezek az emberek jöttek volna a vendégségbe szilveszterezni hozzám. És tényleg borzalmas volt, hatalmas terv volt számomra. Azok a testi emberek bejöttek a házamba, a házunkba, ide a környékre, és hozták magukkal a világot, amiben ők élnek. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát mindenki a saját szívéből, a saját szívének a tartalmát mutatja meg kifelé. És az egy kemény fertőzés tud lenni. A kérdés az, hogy ezek az emberek, most jelképesen mondom ezt, ugye, képletesen, akinek füle van, hallja meg a lényeget. Ezek a démonok, ugye, ezek nem emberek voltak, hanem ezek a lelkületek, ezek a testi, együnk, igyunk, meg szórakozzunk, meg paráználkodjunk, ugye. Ez a földi jólétnek a szellemisége, az jött be, tehát egy légió jött be a házunkba. Ez minek köszönhetően jött be? Hát az előző álomnak köszönhetően. Hát amit láttam, amit tettem az előző álomban, annak köszönhetően jött be a légió a házunkba. Tehát azt mutatja ezzel a mindenható Isten, hogyha én visszamegyek a régibe, visszamegyek a bűnbe, azáltal én mindent visszaengedek, mindent az életembe, amit én korábban, amiben én benne voltam, az a testiség, az a szellemiség, a földi örömök, élvezetek, meg élés, azt én teljesen visszaengedem az életembe, teljes mértékben. És ahogy korábban már egyszer leuraltak és szinte megöltek, ugyanúgy még egyszer le fognak uralni, és meg fognak ölni. Sőt, azt mondja Jézus, hogy az ilyen embernek a második állapota sokkal rosszabb lesz, mint az első. Nyolcszorta rosszabb lesz a második állapota, mint az első. Mert ő azt mondja abban a példabeszédben, hogyha a tisztátalan lélek kimegy a házból, víz nélküli helyeken jár is, nyugalmat keres, de nem talál. És utána visszamegy a házba, ahonnét kijött, és látja, hogy a ház üres, ki van takarítva és fel van ékesítve, és maga mellé vesz 7 másik lelket, rosszabbakat, mint ő, és 8-an mennek be a házba, és ennek a háznak rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első. Tehát a ház jelképezi a szívünket. Hogyha a szívünket Isten megtisztította, és mi nem vigyázunk a szívünk tisztaságára, akkor a szívünknek az állapota rosszabb lesz, mert az összes bűn, a légió visszajön a mi szívünkbe, és azok újból visszahelyeznek minket a széles útra, amely a kárzatba visz. Most, hogyha valakit az Úristen az öngyilkosság elől mentett meg, vagy egy például én, amikor az Úristen hogy komolyabban, erősebben megragadta a szívemet, akkor benne megjelentek a gyilkos gondolatok is a parázaság miatt, azzal a férfival szemben, akivel a akkori barátnőm összefeküdt. Azt hittem, hogy szabad vagyok, engemet nem érdekel, de meg kell lássam, hogy mégiscsak érdekel. És annélkül, hogy akartam volna, megjelentek ilyen gyilkos gondolatok. Től megijedtem. Én tirtánálva imádkoztam, sírva imádkoztam, hogy nehogy valami olyan csinálják, ami valakinek az életébe kerülne, akár az enyémbe, akár az övébe. Tehát, hogyha én oda most visszakerülnék, abba az állapotba visszakerülnék, akkor mivé válnék én? Gyilkossá vagy öngyilkossá, nem? Tehát ezért érdemes, ezért fontos, megőrizzük a szívünket. Többször mondtam azt is, hogy könnyebb Istenhez fordulni, könnyebb rálépni a szélet keskeny útjára, holott ma már az is nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz rálépni a keskeny útra a modern embernek, mert a keskeny út nem azt kínálja, amit a televízió, és amit a világ. Azonban fontos hangsúlyozni azt, hogy rajta maradni ezen az úton még nehezebb. Noha Isten megad minden eszközt, minden lehetőséget, szükség van a mi hűségünkre is, arra, hogy mi legyünk hűségesek, a mi elhívásunkhoz, és vigyázzunk a szívünkre, mert a paráznaság is minden más bűn keresi az alkalmat, hogy visszajöhessen az ő régi házába. A bűn ismeri az ő régi házát, emlékszik rá, tudja, hogy hol van, és néha ő is zörget az ajtón, hogy visszajöhessen az ő régi házába. Azonban, ha visszaengedem, nem biztos, hogy még egyszer meg fog tisztulni. Kapok még egyszer egy új szívet, nem biztos. Sőt, azt mondja Jézus, hogy rosszabb állapotba kerülök, mint amilyenben voltam akkor, amikor ő rám talált. Tehát a paráznaság úgy a lelki, mint a testi paráznaság. Halálos bűn, és nagyon fertőző. A férfi meg tudja fertőzni a nőt, a nő a férfit. Hogyha valakik úgy vannak egymással, mint testvérek, úgymond, Istenben, vagy Krisztusban, atyafiak, ha egyik magát megfertőzheti, a többit is megfertőzi. Az Annániás és Szafira története arról szól, hogy a közösség annyira szent volt, hogy oda nem jöhetett be a bűn. Ezért Annániás és Szafira meghaltak, mind a kettő meghalt. De hogyha a közösség gyenge, akkor könnyen be tud menni a bűn, és megfertőzi őket, és visszaviszi az összest a világba, vissza a törvénybe, vissza a testiségbe, vissza a karnalitásba. A szülő bűne áttevődik a gyermekre. A gyermek betegsége a szülő bűne miatt van. A gyermek nyomorúsága, a fájdalmai a szülő bűnei miatt vannak. Akik nem akartak elszakadni a bűntől, nem kívánták, hogy az Úr Jézus teljesen megszabadítsa őket a bűntől, szembesítse azokkal, és kimossa azokat a szívükből. És sokan ugye már úgy vannak, felnőtt emberek, férfiak és nők, hogy nem zavarja őket, hogy betegek, különösebben. Mert van fájdalomcsillapító, van orvosi egészségügyi biztosítás, orvosi ellátás, meg minden. Tehát annyira kemény szívek a mai apák, mai anyák, hogy különösebben nem hatódnak meg attól, hogy rossz állapotban az ő testük, betegek. Azonban azt látom, hogy ezért még van egy eszköz, ami által Isten meg tudja ragadni az ő szívüket, és az nem más, mint a gyermekük. A legtöbb apukát, a legtöbb anyukát zavarja a gyermeke betegsége, fáj neki az. Ezért, hogyha az anyuka meg az apuka megtudja, hogy a gyermeke az ő bűnei miatt szenved, akkor talán van egy jó oka, egy jó motivációja arra, hogy adja oda a szívét teljes mértékben Istennek, hogy tisztuljon meg teljes mértékben, hogy ne ragasszon rá az ő gyermekére semmilyen bűnt, semmilyen nyomorúságot. Azt mondja Isten, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Itt le van írva a paráznaság, mert mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a paráznaság csak az, amikor egy férfi és egy nő közösülnek egymással. Az már legalja, emberek. A testi paráznaság az a legalja a paráznaságnak. Minden testi paráznaság, ami a halálba visz, és még a gyermeket is megfertőzi, és neki is nyomorúságot hoz, lelki szinten kezdődik. Tehát ez a paráznaság. Ne szeressétek a világot. A világ szeretete az paráznaság, emberek. Az anyagiak, a földi kincsek szeretete az paráznaság. Mert aki szereti ezt a világot, az nem tartozik Istenhez, az hazudik magának. Így van-e? az nem haza kívánkozik, hanem itt akar jól élni, itt a földön, amíg itt van a földön. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, tehát minden, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Tehát minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, az nem Istentől van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ha valaki ezt a világot szereti, abban nincsen meg az atya szeretete. Mert aki megismert az atyát, nem tudja szeretni ezt a világot. Hisz a világ az rothadásra van ítélve. Hogy szeressük ezt a világot? Amikor napról napra egyre öregebbek vagyunk, gyengébbek vagyunk, nyomorultabbak vagyunk. Mit szeressünk ebben? Megyünk a temető felé. Mit szeressünk ebben, emberek? Aki ezt a világot szereti, abban nincsen meg az atya szeretete. Az ember még nem kér Istentől látást, hogy ő lássa meg, hogy milyen a szíve, mi van a szívében, milyen féltett kincsek vannak az ő szívében, és nem tisztult meg azokból a dolgokból. Aki megtisztult, nem tudja szeretni ezt a világot, nem kívánkozik vissza, mert megismerte az újat, és az új az tökéletes, és kap az új világból minden nap egy talapot, egy darabkát. Isten megmutatja neki az új világot, a mennyek országát minden nap, és azzal foglalkozik, azon gondolkodik, arról beszél embertársaival, azt osztja meg embertársaival, azt mutatja meg embertársainak. Ha valaki ezt nem teszi, ha én ezt nem teszem, valamit csak kell tegyek. Így van-e? Én nem tudok tétlenül ülni, te sem. Hogyha én nem az újjal foglalkozok, ha nem a mennyek országának a dolgait forgatom magamba, és nem arról beszélek, akkor automatikusan megyek vissza a régibe, majd pedig szögdítselek balról jobbra, jobbról balra. Még meddig sántikáltok kétfelé? Kérdje mindenható Isten. Hogyan örököljük az újat, a tökéletest, hogyha még mindig ragaszkodunk a régihez, a testihez, a karnálishoz, és azt építjük a magunk szívében, és még azzal fertőzzük embertársainkat is, barátainkat is? Hogyan ismernék meg az újat? Hogyha még a régit sem engedtük el, meg sem gyűlöltük azt? Mert azt mondja Jézus, hogy aki hozzá tartozik, az meggyűlölte a saját lelkét is. Az én régi lelkemben van a régi világ. Meg kell lássam a hiába valóságát. Kell hagyjam, hogy Isten tárja fel a réginek a hiába valóságát. Hogy a régi a rothadásba visz. A lelket is. Ezért a lelkem el kell szakadjon a testtől. És kell kívánjam a lelkemben megismerni az újat, Isten országát. Hogy azt építsem magamban. Hogy azt építse bennem a Szentlélek. És azt mutassam meg embertársaimnak. Akkor van biztonságban az én lelkem, hogyha az újról beszélek, hogy ha minden nap kapom a kenyeret, a mennyei kenyeret, az égi táplálékot, és megosztom azt embertársaimmal. És azt mondja Isten, hogy ebben van öröm, olyan öröm, amit korábban nem tapasztaltunk. Mennyei öröm, mert a mennyek országon nem evés, nem ivás, és nem szex, hanem igazság, békesség, és Szentlélek által való öröm. Békességet hagyok néktek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a test adja, ahogy a világ adja, ahogy a rothadásra ítélt világ adja, hanem az én szavam által, az én jelenlétem által adom a mennyei örömöt, a mennyei kincseket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!